ingatlan piaccal foglalkozunk, majd egészen pontosan kereskedelmi ingatlan piaccal, kereskedelmi ingatlan tudással, a Colliers Hungary piackutatás részleg vezető elemzőjével, Tóth Kristóffal beszélgettek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm Önt és a hallgatókat!
Önök és az Önök szakértői a cég évindító sajtókonferenciáján egy teljes körű képet mutattak a kereskedelmi ingatlan piac 24-es évet érintő legfontosabb eseményekről, és nyilván prognosztizálták a 25-ös évet is. Szétszálazzuk egy kicsit a területeket, irodapiac, ipari ingatlan piac.
Igen, szerintem szálazzuk szét, és lehet, hogy pár szóval egy kicsit a befektetési piacról is beszélnék, és akkor utána rátérnék a különböző ingatlan piaci szegmensekre. Egy pár szóval akkor a befektetési piacot, hogyha nézzük, hát azt lehet látni most Magyarországon, hogy hozzávetőlegesen 2024-ben 40%-kal mérséklődött a befektetési volumen az előző évhez képest, ami gyakorlatilag az elmúlt 10, de lehet, hogy 15 év egyik legalacsonyabb szintjét eredményezte. Ez nyilván egy sok összetevős dolog, de azért alapvetően befolyásolja azt, hogy hogyan alakulnak a kamatszintek, és itt elsősorban az Európai Központi Bank kamatszint, ami meghatározó a befektetések esetében. Itt azt lehet látni, hogy elindult egy kamatcsökkentés, de mi azt prognosztizáljuk, hogy az lenne a mi véleményünk szerint kívánatos, hogyha még azért lenne egy 50 bázispontos további csökkenés annak érdekében, hogy azért a befektetési volumen nálunk is növekedni tudjon. De itt még kitérnék ezzel kapcsolatban a hozamszintekre is. Ugye a hozamszintek esetében meg azt látjuk, hogy alapvetően stagnálás látszik a hozamszintekben, egy kismértékű emelkedés volt az irodapiaci hozamszintekben. Most a hozamszintek úgy állnak, hogy irodapiac az 6,5, az ipari ingatlan piaci hozam az 6,75, és a shopping center, tehát a bevásárlóközpont, azt pedig 7%-os hozamszintet mondunk. Gyakorlatilag mi nem is várunk igazándiból a kamatcsökkentések ellenére sem változást a hozamszintekbe, egész egyszerűen azért, hogy ahhoz, hogy a hazai piac attraktív legyen a befektetők szemében, ahol szükséges tulajdonképpen a kamat és a hozamszint közti különbségnek a szélesedése, és ez csak akkor tud megtörténni, hogyha a hozamszintek nem változnak, és a kamatok alapvetően csökkennek.
Az egyébként teljesen egyértelmű, és máshol is így van mondjuk a régióban vagy Európában, hogy a különböző területek nagyjából ugyanazt a hozamot hozzák, most ugye 0,5% meg 0,5% eltérés van a három terület között.
Igen, tehát azt látszik tulajdonképpen, hogyha ha megnézzük a régiós hozam szinteket. Varsóban, tehát mondjuk a prime irodapiaci hozam szint az 5,70. És hogyha emellé betesszük az ipari ingatlan hozam szintet, az 6. Tehát azt lehet látni, hogy alapvetően, csak most tényleg varsói példát hozva, nincsen olyan nagy eltérés így a hozamszintekben a régiós, más régiós országokban sem. Még annyit elmondanék a befektetésekkel kapcsolatban, hogy azért 25-re mi azért már optimistábbak vagyunk, azt mondjuk ilyen 600-700 millió euró prognosztizálható az idei évre, ami részben annak is köszönhető, hogy voltak olyan befektetési tranzakciók, amelyek már a folyamat maga elindult 2024-ben, de nem zárultak le, és azért elég sok olyan áthúzódó tranzakció van, ami növelheti majd a 2025-ös befektetési volument. Ez is majd hozzájárulhat ahhoz, hogy a 24-es évhez képest 25-ben már azért egy nagyobb tranzakciós volumen jelenti majd a befektetési piacot.
Az izgalmas és érdekes, hogy ez külföldi vagy hazai befektetés?
A 24-et nézzük, akkor közel 80% az hazai befektető volt, tehát abszolút hazai befektetők uralják jelenleg a piacot. Ebben drasztikus változást egyébként nem várunk 25-ben sem, de én azért arra számítok, hogy ez az arány ez el fog tolódni a külföldi befektetők felé, de ahhoz tényleg az kell, hogy a hozam és a kamat különbözetet megfelelően alakuljon ahhoz, hogy attraktív legyen az így nagyobb külföldi intézményi befektetők szemében a magyar piac, és hát nagyon fontos, hogy a eszközök is rendelkezésre álljanak a piacon, de úgy gondolják, hogy érdemes befektetni.
Nézzük akkor külön-külön a részterületeket. Nézzük akkor a hozamot, hogy 6,5% így teljesített az irodapiac. Hosszabbítások, új szerződések, ki van most felül ezen a mérleghintán, a bérlő vagy a bérbeadó?
Amit most az irodapiacon látunk, az azt jelenti, hogy abszolút egy bérlővezérelt piac van most jelenleg az irodapiacon. Ez szorosan összekapcsolódik is azzal is, hogyha megnézzük az üresedési ráta alakulását, akkor az idei évben is folytatódott az üresedés növekedése. ugyanakkor már egy sokkal lassabb ütemben, mint a korábbi 22-23-hoz képest. Egész egyszerűen már úgy érezzük, hogy már kezdi elérni az üresedés növekedés, úgymond a maximumot, de mégis azt prognosztizáljuk, hogy 25-ben még körülbelül egy olyan 1%-ponnyi üresedés növekedés várható, egész egyszerűen azért, mert elindulnak az állami bérlő költözései, tehát azért is mi az üresedés, mert akik korábban spekulatív irodaházban béreltek területet, azok most át fognak költözni azokban az állami projektekbe, amelyek a jelentős része az idei évben, 25-ben kerül majd átadásra. Tehát mi azt prognosztizáljuk, hogy tovább fog menni az üresedés, de az elkövetkező 1-1.5 évben most már el fogja érni a maximumot, és onnantól elindulhat egyfajta konszolidáció. A tranzakciók megoszlását tekintve valóban az látszik, hogy alapvetően a megújítások uralják a piacot. 2024-ben az 57%-a a teljes tranzakciós volumennek megújítás volt, és ha csak az utolsó negyed évet nézzük, akkor 76%, tehát egy nagyon magas arány jellemezte a megújítások tekintetében az irodapiacot 2024-ben.
Tehát tartós, hosszú távú bérlői szerződésekről van szó.
Igen, hogy általában 5 évesek ezek a bérleti szerződések.
Rendben, akkor térjünk át az ipari ingatlan piacra, ugye látjuk ezeket a nagy dobozokat, legfőképpen ugye az agglomeráció autópályák mellett. Oké, hogy valahol létesül, az is nagy kérdés persze, hogy hol, meg mennyi. Arra is én kíváncsi lennék, ha erre is van információ a kollégáknak, hogy belül mi van egyébként, ha már itt robotizáció, automatizáció, versenyképességet mondjuk a fejlesztésekkel elérik-e a befektetők?
Azt látjuk, hogy azok az ipari ingatlanok, amelyek az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt egy évben kerültek átadásra, ott nagyon is komoly hangsúlyt fektetnek, nem csak a robotizációra és az IoT technológiát, a nagyon modern, akár AI alapú technológiáknak a bevezetésére, hanem nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy ezek az ingatlanok, és szeretném kihangsúlyozni, hogy az irodapiacnál is fontos, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy ezek környezettudatosak legyenek, tehát megfeleljenek azoknak a követelményeknek, ami gyakorlatilag most már a befektetők és a bérlők szemében is kívánatosak, tehát itt a különböző környezeti minősítések elérésére gondolok elsősorban. Például a BREEAM minősítés az ipari ingatlan piacnál nagyon komoly jelentőséggel bír, és gyakorlatilag most már minden fejlesztő, nagyobb fejlesztő, aki Magyarországon aktív, az nagyon komolyan odafigyel arra, hogy ez az ESG politikájának megfelelően fejleszte ezeket az ingatlanokat, és környezettudatos épületeket fejleszte. Ha megnézzük az ipari ingatlan várató átadásait, akkor azért azt lehet látni, hogy gyakorlatilag még mindig Budapest-centrikusan fejlesztenek a fejlesztők, ugyanakkor elkezdett a vidék felzárkózni. Most jelenleg úgy néz ki, hogy gyakorlatilag a nagy boxok 60%-a épül Budapesten, és mondjuk olyan 36%-a épül vidéken. A korábbi évben, hogyha néztük volna ezt a tortát, akkor a vidék szerepe azért jóval kisebb lett volna. Tehát azt lehet látni, hogy azért elindult egyfajta vidéki aktivitás, de azért a fejlesztők óvatosak vidéken. Elsősorban magas előbérlet, illetve BTS szerződések után indítják el a fejlesztéseket, tehát kevesen indítanak teljesen spekulatív alapon még mindig fejlesztést, de azért azt lehet látni, hogy a vidék felzárkózása elkezdődött a fejlesztés tekintetében is.
Itt is az látszik, mint az irodapiacon, hogy tartósan gondolkoznak bérlők és bérbeadók? Tehát nincs cserebere, nincs változtatás, vagy kevés?
Alapvetően nincs túl sok változtatás, de a mai gazdasági körülmények között azért most már egyre nagyobb elvárás a bérlők részéről, hogy rugalmasabb bérleti szerződéseket kössenek a bérbeadókkal.
Jöjjön akkor a kiskereskedelem, és ez igazán nagyon izgalmas, azt gondolom, mert ugye az elmúlt hónapokban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy fogyasztás, az embereknél van pénz, mondják a gazdasági szakemberek meg a politikusok, ez mégsem látszott feltétlenül a kereskedelmi költésekben, vagy nem mindig látszott, vagy nem olyan lendülettel látszott, mint amit elvártak. Ehhez képest mi látható a kiskereskedelemben? Retail vagy bevásárlóközpont, desztinációk, turizmus, ugye ez is nagyon fontos, hát rekordévet zártunk tavaly. Itt mit láttok, milyen tudásotok van ezzel a területről?
És ha végigmegyünk egy kicsit a makro részeken is, tehát mi azt látjuk, hogy tulajdonképpen azért a retail szektor elkezdett magára találni 2024-ben, még hogyha nem is volt ugye nagyon jelentős, az a 2,8%-os növekedés egész 2024-re tekintve ez nem volt egy kimagasló bővülés, de mondjuk 2023-ban meg ugye csökkent a dinamika, tehát azért azt láthatjuk, hogy azzal, hogy nőttek a reálbérek, azzal, hogy nőtt a vásárlóerő, azzal tulajdonképpen a retail forgalom is növekedni tudott, bár az első sorban az élelmiszerfogyasztásban csapódott le, és kevésbé a ruha cipő szegmensben, de azért ott is láttunk egy 1% körüli növekedést 2024-ben, és ugye ehhez kapcsolódóan nagyon fontos, hogy ebben a magas inflációs környezetben, mert most már azért láttunk egy mérséklődést 2024-ben, ugye különböző kiskereskedelmi szegmensek között azért van eltérés, a retailpartok egy sokkal inkább úgymond válságálló eszközök, és a retailpark az, ami elsősorban a diszkontok és az élelmiszer kereskedők által talán a leginkább keresettek, és ez a magas inflációs környezet, vagy akár a visszaemlékszünk a Covid időszakban is, tehát azért a retailparkok azok egy stabil eszközöknek számítanak jelenleg is, és ha említette a turizmust, így van, tehát az, hogy tovább zajlik tulajdonképpen a turizmusnak a magára találása, sőt most már rekordokat dönt, 10%-kal nőtt a külföldi vendégészakák száma 24-ben. Ez egyértelműen kezdett például a High Street szegmensnek, azt látjuk, hogy tulajdonképpen a Váci utca, a Fashion Street, az gyakorlatilag nagyon stabil bérbeadói kereslettel bír jelenleg is, úgyhogy nincs is igazándiból üresedés ezeken a területeken, de már az Andrássy útnál is látjuk azt, hogy elindult egyfajta felfutás. Úgyhogy Helsinki szegmens neki egyre inkább kezdett ezt, hogy a külföldi turisták itt vannak, fogyasztanak, és abszolút megjelennek a High Street szegmensben.
Istof, ezek voltak akkor a részhalmazok, vagy a részterületek, hogyha kettő mondatban igen, kell összefoglalni trendeket általánosságban 2025 vonatkozásában, vagy viszonylatában, vagy egy picit talán távolabbra is pillantva, akkor ezt hogyan lehet összefoglalni a szakember szerint?
Én azt gondolom, hogy 2025-ben alapvető jelentős változások a befektetési területen várhatók. Mi azt prognosztizáljuk, hogy itt lesz egy befektetési volumen növekedés 2025-ben. Azt gondoljuk, hogy az irodapiacon tulajdonképpen az üresedési növekedés már csak annak lesz köszönhető, hogy az állami bérlők allokációja megtörténik. Egyébként ezt lesz számít az üresedés elérte már úgy érezzük a kettőfokot, tehát igazándiból ebben a tekintetben optimisták lehetünk. Az ipari piacon pedig az, hogy beindulnak a nagy gyárak 2025-ben a Kessel, BMW, Vivaldi, az egyértelműen kezdett az ipari termelésnek, ha nő a fogyasztás, akkor az a kereskedelem felfutását eredményezheti, elkereskedelem, meg a logisztikai szegmensnek kedvez. Tehát összességére 2025-re sokkal optimistában tekintünk, hogy alapvetően pozitívak a várakozásaink az ingatlan piac tekintetében.
Nagyon szépen köszönöm a Colliers Hungary piackutatási részlegvezetőjével, Tóth Kristóffal beszélgettem az ingatlanpiaci trendekről. Nagyon szépen köszönöm neked.
Én is nagyon köszönöm, viszontlátásra.